Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, próbálom egyensúlyba tartani a műsorokat. Ugye múlt héten kizárólag autós témákról beszéltük, hiszen itt volt Kressz professzor, és hát akkor a Kressz az elsősorban autós téma. De ma bringa is lesz, meg vonat. Vonat az doszt, mert hát azért itt augusztusban történt egy s más, ugye gázolás, kisiklás, síntörés, minden volt. Még én is rengeteget utaztam vonaton Európa szerte, és nem voltam annyira megelégedve a helyzettel. Élvezem nagyon, de mindegy, van miről beszélni. Bőven. És még ilyen kérdés is megfogalmazódott bennem, hogy egyáltalán szükség van-e vonatra? Tehát most, amikor a 21. században vagyunk, és már rengeteg újfajta közlekedési eszköz van, ez a régi-régi módi vonat, vasút, hogy kell-e még? De hát ezt majd szakértő elmondja, hogy igen, nem. De előtte kerékpározunk egy kicsit. Van ilyenkor feladat a biciklivel? Kérdezem Kusz Mátyást, a Bringalang munkatársát. Szia Mátyás!
Szerbus!
Illetve válaszunk ketté, bocsánat, ezt a nagyon izgalmas kérdést, amit itt föltettem, ugye az elején. Tehát, hogy ugye egyfelől valaki leteszi a biciklit, mert már most vége a nyárnak, nincs időm, dolgozom, stb. Vagy a másik, aki ugyanúgy folytatja a bringázást.
Igen, hát többféleképpen is használhatjuk ugye a kerékpárt. Ugye, hogyha valaki inkább szabadidős célból használja, akkor mostanában azért már egész hidegek a reggelek, tehát ilyen 12 fok volt ma reggel is. Itt már azért nem biztos, hogy sok mindenki előveszi szabadidős szempontból vagy célból a bringát, úgyhogy nekik azt szoktuk javasolni, hogy így a téli állam előtt érdemes egy ilyen teljes karbantartást elvégezni a kerékpáron, természetesen attól függően, hogy hány kilométert használtuk. Ez magába foglalhatja a bringának a lemosását, a hajtásrendszer letakarítását és újrakenését, a kerekekből esetleg, hogyha van benne ilyen defektvédő folyadék, akkor annak a kiszedését, tehát egy csomó minden dologgal lehet haladni. De mindenképp azt szoktuk javasolni, hogy inkább érdemes ilyenkor időt szenni rá, akár hogyha mondjuk egy külső szervizről is beszélünk, mert általában az a jellemző, hogy inkább tavasszal veszik elő az emberek a télen lerakott bringájukat, és akkor szeretnék megcsináltatni rajtuk a mindenféle ügyes bajos dolgokat.
De akkor meg teltház van a szervizekben általában, ugye?
Így van. Tehát azért is szoktuk mindig javasolni, hogy télen, ugye arra bőven van idő, hogy akár ott is lehet hagyni, és akkor később valamikor értem, hogy az ember nem annyira sürgető, mint amikor tényleg kisültek az első napsugarak, és akkor tényleg mindenkinek azonnal kell a bringa.
Ennek nem is beszélve arról, hogy nem rohad a bicikli télen, hanem szépen lezsírozva eltesszük, most nyilván hülyeséget mondok, akkor nem, az állam megóvás abszolút szempontjából ez mindenképpen előnyösebb.
Pontosan, mert ugye előfordulhat, hogy mondjuk egy nem beolajozott láncot, azt úgy veszünk le az egész kerékpár, hogy megtartja az eredeti formáját, mert ugye annyira össze van rozsdásodva. Szóval ezt is elkedlendő, mi is azt szoktuk mondani, hogy inkább ilyenkor. És akkor van a másik alfaja mondjuk úgy a kerékpárosoknak, köztük én is, akik ugye közlekedésre is használják a bringát, akár egész télen is. Hát ott meg ugye érdemes arra gondolni, hogy mi az, amikor ilyenkor változik mondjuk egy nyári időjáráshoz képest, és hát több az eső, és általában korábban sötétedik, illetve hidegebb van. Na most a több eső miatt célszerű egy sávvédőt felszerelni a kerékpára, itt nyilván attól is függ, hogy milyen hosszú távokat teszünk meg vele. Van azokból is rengeteg féle, ugye mi általában, aki közlekedésre használja a bringát, annak olyat szoktunk javasolni, ami úgymond ilyen teljes kereket befedő sárvédő. Ettől eltekintve, ami nagyon-nagyon fontos, még a sárvédő felett áll szerintem fontosságban, az a világítás. Én mindig szoktam javasolni, hogy még nappal is használjam menetfényt a kerékpáros is. Én is szoktam. Nyilván ehhez kell egy jó villogó, mert egy kevesebb vagy kisebb fényerejű lámpát azt azért a nappali fényben nem biztos, hogy észreveszik az autósok, nem biztos, hogy annyira jól látható.
Igen.
De télen extrém fontos szerintem, illetve hát nyilván az ilyen fényvisszaverő mintázattal, vagy betétekkel ellátott ruházat, illetve akár ez az ilyen, hát nevezzük kukás mellének, vagy láthatósági mellének, de hogy abból is van azért ilyen sportosabb verzió, ami megtartja az eredetinek a láthatóságát, de azért egy picit légáteresztőbb, meg szellőzőbb, meg ilyen.
Uh-huh. Jó, ez jól hangzik. És hogyha már ilyen hűvösebb jön, de mi amellett döntünk, hogy bringázunk tovább, akkor az ízületekre hogyan tudunk, még a divat szempontjait szem előtt tartva is vigyázni?
Hát többfajta választásunk van, ugye most már vannak olyan kerékpáros ruházatok, vagy ruhák, amikben tényleg akár ilyen több órát is el tudunk tölteni, akár ilyen mínusz 5 fokos hőmérsékleti körülmények között is. Természetesen ez az kell, hogy nem annyira a közlekedős, inkább a sportos haladás legyen szem előtt, mert hogy ezeknek úgy általánosságban a tulajdonságuk, hogy akkor szigetelnek megfelelően, vagy akkor teszik jól a feladatukat, hogyha a testhő az alapvetően magas, vagy hát megtermeljük.
Ja, akkor az kicsit működik, mint a hálózsák, ugye? Tehát, hogy ha
így van,
benne,
így van.
Igen, azért nem szabad állítólag a hálózsák alá sem nagyon beöltözni, mert akkor a testhő nem tud visszaverődni. Nekem is a hálózsák faláról.
Igen. És a kerékpárral is ugyanez van. Ott annyi kiegészítés még esetleg, hogy szintén érdemes olyan ruházatot venni, ami akár ilyen vízlepergető, mert ugye, hogyha van egy ilyen kis gyenge eső, vagy egy felverődő víz, akkor az ugye lepereg magáról a ruháról. Uh-huh. Ott aztán nagyon sokféle verzió van, mert ugye kaphatóak akár ilyen térd melegítők, vagy karmelegítők, vagy akár mellények, amik ugye csak így részben védik az emberi testet. Ott mindig azt szoktuk mondani, hogy attól függően, hogy ki milyen intenzitással teker, ki mennyire fázós, meg milyen célra használja, olyat érdemes beszerezni nyilván, ami megfelel minden paraméternek. Ez elég nehéz amúgy, mert ezt ki kell tapasztalni szerintem.
Egy barátom mondta egyszer, hogy a normafa a túrázók aldia. Hogyha ezt így vesszük, akkor a Velencei tó körbetekerése a hobbi kerékpárosok aldia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bár én imádom, megmondom őszintén, én imádom, mert olyan sokszínű valahogy a Velencei tó körbetekerése, tehát, hogy megyünk egy kicsit városias részben, akkor megyünk tóparton, megyünk erdőben, megyünk országúton, tehát az egész nekem nagyon tetszik, és akkor persze nyilván az egészet, amit leadtunk, másfélszeresét egy jó vaskosan megkent lángossal vissza is szedjük. Tehát, hogy de ez egy alap. Mehetünk óramutatójárásával, megegyező irányban, én úgy szoktam egyébként, vagy mi úgy szoktunk, meg ellenkezőleg, hogy legyen még akár plusz izgalom is. Tehát ez nyilván van ezen túl még más is az országban, amit így érdemes tudni.
Hogyne. Az ilyen turisztikai célpontokat mondjuk kerékpáros szemszögből én mindig szoktam említeni, hogy egyre-egyre több ilyen kerékpáros út, infrastruktúra épül, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Uh-huh. Talán a legfontosabb ilyen az a Tiszató, és ez a Tiszató körüli kerékpárút. Ott nagyon sok olyan fejlesztés valósult meg, ami nem csak a kerékpárútra vonatkozik, tehát nem csak annyi, hogy lehúztak egy aszfaltsávot, meg van rajta pár csík, hanem tényleg vannak éttermek, kiszolgáló létesítmények, kerékpárkölcsönzők, tehát nagyon sok olyan hely, ahol szerintem megtalálni.
De ilyen szempontból tényleg jó Velencei tó. Te szereted? Vagy nem ismered, vagy ismered annyira?
Ismerem. Nekem testvérem még ott laknak közel, tehát azért mondom, hogy nagyon sokszor tekertünk mi is. A Velencei tó az egy nekem egyetlen mondjuk úgy hátrány vagy ellenvetésem, hogy az viszonylag rövid. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk egy egynapos vagy akár egy kétnapos tényleg egy ilyen kerékpártúrát szeretne szervezni az ember, akkor én azért szoktam inkább javasolni esetleg a Tiszatavat, az egy picit hosszabb. Uh-huh. A Velencei tó amúgy egy kezdőkerékpárosnak teljesen
hát
jó.
Egy gyerekeknek például, gyerekeseknek. Nem?
Pontosan. Aha.
A Tiszató az mennyi? Az mennyi, mondjuk egy a Velencei tó egy egység. Még a Velencei tavat azért az a 30 kilométer mondjuk nagyon kerekítve. Akkor a Tiszató az mennyi kb.?
Hát az nagyjából a duplája. Aha. Nagyjából a duplája, én ilyen 70 km.
Hát az még egy nap alatt vállalható, nem?
Abszolút, abszolút. Uh-huh. De hogyha valaki mondjuk ketté szeretné osztani, mert mondjuk esetleg fürdőzik közben, vagy el szeretne tölteni egy éjszakát valahol, vagy éppen megállna bulizni, akkor arra is szerintem teljesen jó, tehát egy ilyen kétnapos laza tekerés. De hogyha esetleg még ezen is túl szeretnénk lépni, akkor meg ugye ott van a legnagyobb tavunk a Balaton. Uh-huh. Ugye szintén nagyon népszerű nyáron, talán már egy picit túl népszerű is, ugye én ott voltam nem kerékpározni, inkább ilyen egyéb tevékenységeket folytatni nyáron, és ott azért ilyen nagyon-nagyon sokan kerékpároznak. De ezeken kívül is nagyon fontos információ. Szerintem, hogy minden évben van egy ilyen év kerékpár útja választás, ahol általában ilyen mindenféle új kerékpár utakat, vagy infrastruktúrát szoktak díjazni, és érdemes rákeresni erre, mert minden évben mást és más díjaznak általában, és ott nagyon jó olyan destinációkat lehet felfedezni, amikre amúgy akár nem is gondolna az ember.
Mert itt van a Fertőtó még, ami akkor kicsit át is tudunk cuppanni Ausztriába, nem?
Hát az... a Fertőtó szintén, tehát hogy az én azt gondolom, hogy egy picit régebbre nyúlik vissza a történelme, mert hogy a Fertőtó kerülésnek, még így a kerékpározásnak, mint mondjuk a Tiszatónak, de oda talán kisebb figyelem is irányult az elmúlt pár évben, de azért az osztrák szakasza nagyon szép, nagyon jó útvonalak vannak, nagyon sima aszfaltok vannak ott körbe. Megmondom őszintén, hogy mostanában a magyar szakasz annyira nem nézegettem.
Pont valaki mondta, hogy egész jó lett ott az is, mert érezhető volt nagyon a kontraszt az osztrák és a magyar között, de most valamilyen szinten felzárkozott a magyar szakasz.
Hát ennek csak örülni tudunk.
Abszolút. Közben jött egy kérdés, van-e lehetőség, ugye nem, mi az Viberen keresztül, úgyhogy ha valakinek gyorsan van még kérdése a Mátyáshoz, az föl is teheti. Tehát van-e lehetőség régi SZARV kormányos kerékpárok átalakítására őszi üzemmódra? Biztonságosabb fék, vastagabb tömlő? Kérdezi Zoltán.
Hát, hogyha itt az országúti kerékpárokra gondolunk, itt ugye a hajtott kormányos kerékpárokra, gyanítom, vagyis ha valószínűsítem, igen, általában lehetséges. Uh-huh. Itt azok szoktak problémát okozni esetleg, hogyha annyira régi kerékpárról van szó, hogy ilyen voltak olyanok, hogy francia vagy egyedi méretes alkatrészekkel rendelkeztek, és akkor mondjuk nagyon nehéz hozzá beszerezni egy-egy alkatrészt, tehát mondjuk egy kormány átmérőt vagy ilyesmit, lehet, hogy több dolgot is kell cserélni, mint amit amúgy az ember előre gondolna, de alapvetően természetesen lehetséges. Én célravezetőnek tartom amúgy is, tehát egy nagyon jó kérdés, a gumiköppeny szélességének a növelése. Ez egyrészt az is nyilván egy ilyen nagyon vékonyról érdemes legalább szerintem egy ilyen 32-35-38 mm-ig felmenni, egy ilyen városi közlekedős kerékpár esetében is. De a defektvédelem nagyon fontos. Tehát, hogyha választunk már egy új külsőt, akkor főleg ilyenkor télen, vagy ősszel nagyon problémás lehet, hogyha mondjuk kapunk egy defektet, és azt hidegben, esőben, sötétben kell megszerelnünk, sokkal-sokkal célra vezetőbb szerintem elkerülni azt egy jó külsőnek a választásával, és tényleg most már vannak olyan gumiköpenyek, amik, hát nem mondom, hogy átszúrhatatlanok, de gyakorlatilag nagyon-nagyon szerencsétlennek kell lenni ahhoz, hogy defektet kapjon vele az ember.
Mm-hmm. Egyébként, ha mostanában gondolkodik az ember például kerékpárvásárlásban, pont azért, hogy nincs annyira szezon, akkor jobban bele lehet ugrani kerékpárokba? Tehát jobb áron lehet, vagy annak nincs jelentősége, hogy mikor veszi az ember? Akár új, akár használt.
Általában nincs, tehát az elmúlt 8 éve visszamenőleg az a tapasztalat, hogy nem nagyon jellemző már ez az évről évre őszi akciózás, mert ugye a kerékpárgyártók is azt csinálják, mint az autógyártók, hogy úgynevezett szériákat csinálnak, tehát kidobnak egy kerékpárt, és azt mondjuk 3 évig futatják, vagy 4 évig futatják. Tehát télen sem szokott lenni ezekre a modellekre akció, de most idén kifejezetten lehet ilyen akciókat kifogni, mert hogy a COVID utáni keresletnek a növekedése, vagy a növekedését, az sok gyártó lassan reagálta le, és akkorra készítette el a nagy mennyiségű kerékpárokat, amikor meg már nem kellett volna. És azért most nem szeretnék márkákat mondani, de vannak olyan kerékpárgyártók, akiknél azért lehet találni a normál árnál jóval olcsóban, tehát akár ilyen 20-30%-os árazással is termékeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amúgy tényleg ez a tél, nagyjából én tavaszig azt gondolom, hogy ezek el fognak fogyni, de mostantól, vagy mondjuk egy hónappal ezelőttől nagyon jó lehetőség arra, hogy viszonylag jó kategóriás kerékpárokat viszonylag jó áron megvásárolni.
Egyébként olyan érdekes, ezen gondolkodtam, hogy van-e változás ugye a kerékpárokban? Most oké, nem, nyilván jöttek az elektromos bringák, az egy nagyon nagy ugrás. De hogy a kerékpár végül is miből áll? Két kerék, egy váz, egy nyereg, fékek, pedál, kormány, csáó. Tehát, hogy de mégis valami fejlődés, most mondom, hántsuk le az elektromos kerékpárokat, hogy érezhető, tehát, hogy, vagy csak ilyen finom hangolások vannak, hogy jobb fékek, jobb hajtás, ilyesmi.
Hát ez mindig van fejlődés a kerékpárokban. Laikusok számára nem feltétlenül észrevehető, mert vannak olyan technológiai fejlődések, amik a kerékpárokat, most, hogyha nem feltétlenül igaz, de általánosságban mondom azt, hogy próbálják egységesíteni az alkatrészeket, tehát például a kompatibilitási problémákat megszüntetni. Régebben volt olyan például, hogy mondjuk egy vázba egy középrész, rengetegféle középrész létezett, és ezeket próbálják a gyártók egy kalap alá hozni, kicsit egyszerűsíteni, és ez egy hosszú procedúra, mert ezek évek alatt mennek át ezek a fejlesztések. De talán a legutóbbi pár ilyen dolog, amit én azt gondolom, hogy az átlag felhasználó számára is észrevehető, vagy jó dolog volt, az a gravel kerékpárok megjelenése, tehát az olyan, mint egy országúti nagyjából, de terepen is lehet vele menni, szélesebb gumikkal kényelmesebb közlekedni is lehet vele, illetve a hidraulikus tárcsapékeknek a megjelenése úgy általánosságban, mert hogy most már lecsúsztak abba az árkategóriába, hogy nagyjából ilyen 250 ezer forint környékén lehet venni olyan kerékpárt, amin már hidraulikus tárcsafék van, és ez fenntarthatóság, meg karbantartás, meg mindenféle szempontból sokkal előnyösebb, mint a régi fékek, meg nyilván jobban is fog, tehát a működése is egy sokkal magasabb szintű.
Nagyon szépen köszönöm, Mátyás!
Nagyon szívesen!
Kusz Mátyás hallották, ha szabad kisállítani műsorunk kerékpáros szakértőjét, egyébként pedig a Bringaland munkatársát. Folytatjuk szerintem, mert mint hallottuk, akkor a szezonnak nincs vége. Közben jött egy nagyon fontos Viber üzenet. Sziasztok, szia Laci, üdv mindenkinek. Itthonról sajnos eltelt a nyaralás, az idő is őszre fordult, lassan irány a meló. Szép napot kívánok, slágerez Zoli. Zolikám, várunk majd, várjuk a bejelentkezéseket. Éppen múlt héten gondolkodtam, hogy hoppá, Zoli nem jelentkezett. Úgyhogy várjuk majd a jelentkezéseket Európa különböző pontjaiból, illetve hát várunk a stúdióba, ezt ne felejtsd el, Zoli, ugye megbeszéltük, hogy majd egyszer csak bejössz ide, megint a műsorba. És akkor, ahogy már a műsor elején is, meg múlt héten is bevezettem, most vonatra pattanunk, mert azért itt nagyon sok minden történt az elmúlt hónapokban, illetve egész pontosan augusztus az majd, hogy nem telt el nap úgy, hogy valamilyen mávos vagy magyar vasúti hír ne borzolta volna a kedélyeket, de hát a kormány szerint minden rendben van, országbérlet, dübörög, soha nem volt még ennyire sikeres. De most ezt nem ilyen szarkasztikusan mondom, mert ez tényleg elhangzott, valamikor a napokban láttam. A vonalban állandó vasúti szakértőnk dr. Magyarit Zoltán, a regionalbahn.hu szerkesztője. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Most nem azt mondom, hogy számszerűsítve, de mondjuk egy nemzetközi vagy európai rangsorban hogy áll a MÁV?
Jó kérdés. Szerintem a 27 tagállam maradt, ha jól tudom, Brexit után. Én azt mondanám, hogy ez körülbelül olyan 19, 20, de ugye nehéz 18, de nehéz.
Ki rosszabb, könyörgöm, mondj egy párat. Ki az, aki rosszabb?
Milyen alapon értékelünk, de hát hátsó egyharmad teteje talán.
Ki az, aki rosszabb? Melyik ország rosszabb, mint a magyar helyzet?
Azért vannak, tehát mondjuk egy Bulgária, Románia, hogyha csak az EU-t nézem, ugye Görögország, a balti államok se kifejezetten a vasútról híresek.
Igen.
Ja, hát igen, ez attól függ, hogy mihez viszonyítunk, de nagyjából ezek vannak mögöttünk.
Oké, tehát volt kisiklás, sintörés, gázolás, minden volt, ami gyakorlatilag lehet.
Igen, nagyjából minden összejött, rengeteg fénysorompós vasúti átjárós gázolás volt, így van.
Közben a kollégám beírt, adásrendező kollégám beírta ide az üzenőfalra, hogy India. Ez nem igaz, én Indiában utaztam vonaton.
Én most EU-t vettem.
Tudom, nem csak ő beírta szerintem így viccesen, mert közben fülig ér a szája, de én Indiában utaztam vonaton, és én nagyon élveztem. Hát jó, voltak hívások, meg mondták, hogy azért a cipőmet valahogy úgy rejtsem el, hogy reggelre is meglegyen. De mindegy, most ezt nem menjünk el. Ha évtizedet veszünk, akkor hogy állunk? Mondjuk. Tehát, hogy ez a magyar vasút az melyik évtizeddel kompatibilis? 80-as éve? 90-es?
Ez jó. Hát a magyar vasút az egy rettentően sajátos patchwork. Tehát szerintem ezt a legnehezebb megmondani. Én azt mondanám, hogy egy ilyen késő 90-es, de ugye ez is lábjegyzetekkel, erről mindig van szó valamilyen kontextusban, hogy a magyar vasút a két háború között gyorsabb volt, a 60-as években gyorsabb volt, amit tudom én mikor gyorsabb volt. Nagyon, nagyon patchwork, tehát nagyon mozaik a magyar hálózat. Jelenleg vannak nagyon korszerű elemei, vagy hát nagyon, tehát ez a önkorszerű elemei, és vannak tényleg rettenetesen se lenyelni, se kiköpni, nem tudjuk jellegű elemei.
Mi az, ami korszerű? Hadd örüljünk egy picit. Mi az, ami korszerű a magyar vasútban?
Ugye van néhány olyan fővonal, amit a közelmúltban újítottak fel, és akkor itt a közelmúltat megint csak hazai viszonylatban közelmúlt, tehát mondjuk az elmúlt 15-20 év, mert ugye nálunk nem szokás nagyon költeni a pályára, 30-40 évente építenek át dolgokat. Ezek még viszonylag tűrhető állapotban vannak, nyilván lábjegyzetekkel, és ugye viszonylag korszerű járművek közlekednek rajta, a föld, kis, stb. Motorkocsik. De ugye már itt is azt a lábjegyzetet meg kell tenni, hogy olyan nagyon nagy volumenű beszerzés, ugye utoljára a flörtök voltak. És hát azért...
Az 22-ben érkeztek legutóbb, ugye, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt.
Az a kis, igen, a 40-dalak, ja, kis, igen.
Ja. És most nincs is folyamatban, múltkor legalábbis ezt mondtad, hogy most folyamatban sincs beszerzés, ami évek múlva csapódna le. Tehát akkor számíthatunk rá, hogy a következő 2-3 évben, vagy azóta történt a változás, azt mondd meg, ha igen, tehát a 2-3 évben itt nem lesz új vasúti szerelvény, majd jönnek majd a levetett cuccok.
Érdemi változás új szerelvényben nem lesz. Egy kivétel van, most végre sikerült aláírni, valószínűleg ez is az elmúlt heteknek a hírei, meg a közfelháborodás, hogyha a közviszony miatt most végül sikerült aláírni azt a gyesebb számára történő Intercity motorkocsi beszerzést, amit szerintem el akartak sumákolni, vagy nem tudom, nem voltam benne biztos, hogy aláírják, de végül határidő előtt körülbelül egy héttel sikerült gyorsan akkor aláírni, úgyhogy 9+2 IC motorkocsi érkezik a Flirthöz, a gyesebbhez már. Beszélni, de gyakorlatilag ez egy Flirth, egy távolsági kiviteli Flirth széria érkezik a gyesebbhez, de ugye ez csepp a tengerben. Ebből kéne a lábnak venni, vagy 100 darabot mondjuk.
De te, igen, jó. Ugye a kormány, tehát talán maga a miniszterelnök fogalmazott úgy egy ilyen fagyis interjúban, ezt úgy szoktuk hívni, hogy fagyis interjú, mikor ilyen rengeteg mikrofont tesznek elé, és úgy néz ki, mintha egy rengeteg fagyi lenne előtte. De lényeg az, hogy azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen, hát most nem tudom szó szerint idézni, de hogy ez sikertörténet, mert többek között az országbérletnek köszönhetően sokkal többen utaznak vasúton, mint mondjuk 2010 előtt. Tehát ez csak ilyen politikai szöveg, vagy tényleg van valami valóságtartalma ennek?
Ez politikai szöveg 90%-ban, tehát ez akkor is hazudik, amikor kérdez, klasszikus példája. Igen, többen vannak, de itt ugye két dolgot kell megegyezni. Egyrészt az, hogy erről beszéltünk korábban, hogy az országbérletre gyakorlatilag szintén vitték le a vasúti jegyek árát, ami már vicces, tehát már hülyeség nem felülni a vonatra, ami egyébként jó, tehát nem kritikaként mondom. Csak ugye ez természetesen generál keresletet, tök mindegy, hogy milyen szolgáltatási színvonalat teszel mellé. Tehát ezért ez nem egy jó metrika, ez nem indikálja azt, hogy a vasút jó, vagy nem jó. Ez egyszerűen azt indikálja, hogy annyira olcsó lett, hogy a hülyének is megéri. A másik része ugye ennek a dolognak az az, hogy ugye egy módszertani változás történt. Ha mindenki viszonylatos jeggyel utazik, akkor meg tudom mondani, hogy hány utas utazott meg a távolságra. Ha országbérlettel utaznak az emberek, akkor ugye valamiféle norma számot kell kitalálnom. Aha. Tehát azt kell mondanom, hogy egy eladott ország bérlet, azt tegyük fel, hogy 60 utazás egy évben, most mondtam egy számot, és akkor azzal fogok számolni. Na most ez vagy 60 utazás, vagy nem. Tehát ez lehet, hogy 20 átlagban, lehet, hogy 70. Ezt nem tudjuk megmondani, viszont a módszertannál a számot úgy állították be, hogy a módszertani váltásnál, az utas elszámolás módszertani váltásánál történt egy inherens növekvés, pusztán matematikai okokból, anélkül, hogy bármi köze lenne, vagy bármit tudnánk arról, hogy van-e valós utasszám növekedés mögötte. Az érzés az az, hogy van egyébként, tehát valóban tényleg nőtt az utasszám, de azt nem tudjuk megmondani, hogy tényleg ennyivel nőtt az utasszám.
Uh-huh. Ja, igen, mert én is mióta lehet Pest megye bérletet is vásárolni, illetve Pest megyei bérlettel lehet a BKK járatain utazni, azóta én is azt veszem, mert néha kicsúszanunk Budakeszire, vagy nem. Akkor lehet, hogy de vonaton szerintem most így, hogy ezt használtam volna, egyet nem utaztam mondjuk május vége óta. De lehet, hogy én is beleszámítok a statisztikába, így a megyei bérletemmel, nem?
Pontosan, a megyei bérletedet felszámítják X utazásnak, ami lehet, hogy mondjuk 8, 10 vagy 15. Most ahhoz képest lehet, hogy kevesebbet, lehet, hogy többet utaztál, és nyilván ez mindig így lesz. Tehát minden ilyen standard norma alapon számított jegynél ez megvan, tehát egy átlagot vesznek a számításnál, és az vagy úgy van, vagy nem úgy van. Nyilván az átlagot okos emberek nagyjából belövik, hogy az jó legyen. Hosszú távon ez jó lesz, tehát hogy hosszú távon, ha ezt a módszertant tartjuk mondjuk 10 évig, akkor meg lehet mondani, hogy tényleg nő az utasszám, vagy nem. Amire rá akarok világítani, az az, hogy most jelenleg ebben a pillanatban, amikor ugye most nemrég történt egy ilyen módszertani változás, most nem összehasonlíthatók igazán a történelmi vagy korábbi adatokkal az utasszámok. Tehát ezért tartom ezt egy nagyon fals dolognak, hogy azt mondjuk, hogy jéhet mekkorát nőtt az utasszám. Lehet, hogy tehát valamennyit biztos, hogy nő, csak nem tudjuk, hogy tényleg annyit nőtte, és ugye a mostani utasszámot nem lehet a régivel összevetni, emiatt a metodikai váltás miatt.
Ugye te korábban azt mondtad, többször is azt mondtad, hogy igazából a vasút, vagy a vasút fejlesztése döntés kérdése. Tehát, hogy vagy stratégiák kérdése, vagy irányvonalak meghatározásának kérdése. Ebben van-e változás? Mert ugye korábban mindig arról volt szó, hogy a vasút marginális. Tehát szárnyvonalakat zárunk be, nem veszünk cuccokat, tehát már úgy értem, hogy új járműveket, stb. Hogy ebben látszik-e valami változás?
Nincs ebben változás. Azt látjuk, hogy a közúti, tehát ha saját forrás van, vagy szűkös a külső forrás, és amellé jön az a kevés saját fejlesztési forrás, ami van, akkor egyértelműen a közúthálózat kap prioritást, ez hagyományosan így van. Ezt egy dolog tudta elbillenteni az elmúlt, hát merem azt mondani, hogy 30 évben, az pedig az uniós forrásoknak a célzottsága volt, ugye azt nem lehetett másra használni, vagy arra volt célszerű használni, ugye vasúti beruházásra volt célszerű használni, arra is hívtuk le. De amikor visszatértünk oda, hogy nincs annyi uniós pénz, vagy nincs uniós pénz, és ugye a saját forrás van, akkor nagyon világosan látszanak a prioritások, ugye 340 milliárd forintot lapátolnak ki most Mohácsra, egy Dunahídra, néhány más projektet is bejelentettek, most gyakorlatilag az elmúlt hónapokban kb. 1000 milliárd forint közútfejlesztést jelentettek be, néhol abszolút marginális infrastruktúra elemekre, tehát ez a Mohácsi Dunahíd azért ez egy elég réteg igény, valljuk be. Ahhoz képest, hogy mondjuk a Lajos-Mizsei vonal katasztrofális állapotban van, sok fővonalunk esik szét. Tehát a prioritás továbbra is közút, ebben nem látok változást.
De ez miért van így? Tehát utálják a vonatot, vagy a vonat, a vasút fejlesztés az egy bonyolult, vagy drága ügy, vagy mi történik, vagy mit tudom én, a miniszterre gyerekkorában rádudált egy vonat, és azóta haragszik a vonat, de mi az oka ennek, hogy... De egyébként ez már, bocsánat, már gyerekkoromban is, a kommunizmusban is ez volt, hogy a vonat az valami ilyen marginális dolog volt. Hogy lehet, hogy ez így történelmileg megmaradt. Mi az oka ennek, Zoli?
Nem feltétlenül, például a II. Világháború utáni újjáépítésben volt ez az arccal a vasút felé, és ugye akkoriban ez például egy kifejezetten problémás dolog volt, hogy a gazdaság újraindítását, vagy valamiféle működőképességét képtelenség volt a vasút fejlesztése nélkül megvalósítani, és aztán ez a lendület ez belehúzott mondjuk a 70-es évekbe, aztán utána kezdtek szétcsúszni igazán a dolgok. Ez sok tényezős. Én erre viccesen, szarkasztikusan azt szoktam mondani, hogy a legtöbb politikus akkor lát vonatot, amikor az autója előtt átmegy az útátjáróba a vonat. Tehát, hogy hogy nincs
ez a nagy értéke autójelölt, ugye tegyük hozzá.
Igen, a nagy fekete német prémium autójelölt átmegy a BZ, igen, vagy a vonat. 95%-ban valószínűleg ekkor látnak vonatot. Én egyébként egy vezető politikus láttam eddig vasúton utazni. Nincs rajta a radaron. Tehát a parlamentben ülők, vagy a gomnyomogatók, vagy az akármilyen döntéshozók, akik akár ténylegesen döntést hoznak, nem utaznak vonattal. Tehát nekik ez nincs radaron. Ugye a gazdaság működőképessége szempontjából radaron lehetne, de ugye annyira áttételes a dolog, hogy ott se kapja meg azt a prioritást. Tehát most a teherszállításról beszélek. Ott sem feltétlenül kapja meg azt a prioritást, ami járna neki. Projekt alapon gondolkodunk, tehát hogyha uniós pénzt vasútra kell leszórni, akkor szórjuk le vasútra, de nem azért, mert mi vasutat szeretnénk fejleszteni, hanem azért, mert le kell szórnunk az uniós pénzt. Ugyanez van ugye a Budapest-Belgrád kapcsán is, hogy ott is inkább egy ilyen projekt alapú szemlélet látszik, mint egy hálózati vasútban gondolkodó prioritás.
Oké, na most, tehát akkor az nem látszik, hogy ez változna, inkább mióta például a jelenlegi közlekedési miniszter van, ugye, Lázár miniszter.
Hát ugye ez bonyolult, mert ő ráadásul nem is közlekedési miniszter abban az értelemben, hogy ugye neki az államtitkára felelős közvetlenül a közlekedésért, aha, tehát ugye hozzá tartozik a közlekedés, de nem kifejezetten közlekedési miniszter, tehát neki ugye jóval tágabb a felelősségi köre. Ezt ugye fontos tisztázni, tehát hogy a közlekedés nem jelenik meg ezen a szinten. Ugye csúcsminisztériumi rendszerben hisz a kedves vezető, és ugye ez nem jelenik meg.
Jó, de mégis lefújt egy csomó, tehát ő mint miniszter fújt le egy csomó fejlesztést, tehát a nyugati összekötését a Délével vagy Kelenfölddel, tehát ezeket a projekteket mind ő fújta le, a járműbeszerzéseket, mert valami ilyen emlékem van, mint hogy ezt mondtad volna, hogy összerúgták a port a Siemens-szel.
És igen, akkor... igen, ha jól tudom, az még mindig egy élő szerződés, ráadásul nagyon kedvező álló szerződés volt Vectron.
Igen, és arra is emlékszem, hogy te régen ezt mondtad, hogy ez egy tök jó volt korábban, hogy egy találkozott ez egy politikai jó akarat, igen, egy jó cuccal, mert azért ezek a Siemens motorvonatok azért rendben vannak, lássuk be.
Ez konkrétan Vectron villamos mozdony, ami gyakorlatilag most az arany standard az európai félvonalakon jobb alternatíva hiány, ugye az univerzális kategóriában. Erre volt egy nagyon kedvező, egy nagy volumenű keretszerződést tudtak kötni, akkor lehet jól alkudni. Tehát egy megrendelő számára kedvező keretszerződés volt. Ez is áldozatul esett ott valamelyik ilyen beszántási hullámnak, hogy idegből húzták le, vagy egyszerűen csak azért, mert nem volt forrás, nem tudom. Ugye Lázár János kapott az asztalára egy elég komoly spórolási, vagy a feladatkörében egy elég komoly spórolási felhívást. Uh-huh. Most, hogy mennyit húznak ki idegből, ugye nem soha jelleggel, tehát csak azért, mert a Vitézi javasolta, vagy mennyit húznak ki azért, mert egyszerűen nincs rá pénz. Ezt nyilván nehéz eldönteni, de az eredője ugyanaz. Így van, tehát nem tudunk lehívni fejlesztéseket, és marad ugye a használt jármű beszerzés, ami meg olyan, mint a kutya vacsorája.
Régen volt ilyen szokásom ebben a műsorban, hogy szerettem kinevezni a szakértőket miniszternek. Most téged megengedett, kinevezlek egy 10 percre miniszternek, és akkor az lenne a feladatod, hogy így vázolj egy, de kicsit csak azért, hogy hagy álmodozzunk, vázolj egy programot, hogy te most, oké, közlekedési miniszter vagy, de most vagy vasúttal foglalkozó államtitkár, vagy valami. Hogy akkor mi lenne az első feladat, és mi lenne itt a vízió hosszabb távon, és a hosszabb távot azt mondd meg te, hogy egyáltalán hány évben kéne gondolkodni.
Ez jó.
És mennyibe kerülne?
Erre megmondom őszintén, nem készültem fel, és szakértő vagyok, annak az a feladata, hogy köpködjön olcsó.
Hát én most akkor köpjél fel, és állj alá, tudod, ezt szoktam mondani.
Felelősség nélkül, nem, értem én. Figyelj, hosszú távon, tehát ugye mindig oda szoktunk visszamenni, hogy például a Svájci Bank 2000 program, az egy körülbelül 30-40 éves távlatú történet, igen, volt onnantól kezdve, hogy megszavazták odáig, hogy a főbb infrastruktúra elemek, az ütemes menetben, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések teljesültek. A vasút az egy nagyon drága és nagyon lassú műfaj ilyen szempontból, tehát 30-40 éves távlatban érdemes gondolkodni legalább. Ugye ez az, amit mindig Vitézi Dávid is küfölt, nem ok nélkül.
Igen.
Tehát az időtávot én így nézném. Ugye az első dolog, ami számomra fontos lenne, hogy megnézzük a stratégiai prioritásokat olyan szempontból, ez hány embert érintenek, illetve mekkora gazdasági hatása van az egyes infrastruktúra elemeknek, és úgy kellene beállítani a prioritásokat. Tehát most megint ugye a Mohácsi Dunahídhoz megyek vissza. Ugye ha megnézem azt, hogy a Mohácsi Dunahídon 5-6 ezer jármű per nap forgalmat várunk, tegyük fel, és ez 350 milliárdba kerül, akkor ez hogyan aránylik például azzal, hogy ennyi pénzből a Gyese WC motorvonat, amit vesznek, abból ugye körülbelül 350 milliárdból vagy 340 milliárdból lehetne mondjuk 80 darab ilyet venni, és akkor ugye meg kellene nézni, hogy a 80 darab az jobban hasznosul-e adott esetben, mint az a Dunahíd, és akkor így kell hozni egy döntést. Tehát én ezen a szinten kezdeném, és ugye megnézném azt például, hogy a közúti fejlesztések közül mi az, ami tényleg indokolt, és mi az, amit tényleg szimbolikus okokból csinálunk, ugye ez az összes autópálya érje le a határ. Ez egy nagyon jó dolog, csak kérdés az, hogy mondjuk a Vásárosnamintól a román határig terjedő szakaszhoz valóban 2x2 plusz leálló sávját vetett 2x3-mal kell megvalósítani, vagy lehet jelenleg egy késő felfejleszthető gyorsforgalmiként fejleszteni. Tehát hol lehetne ezt egy picit új racionalizálni, hogy maradjon pénz az olyan projektekre, vagy valami smizsei vonal. Tehát én ezzel kezdeném, nem idegből kihúzogatási jelleggel, hanem tényleg egy értékválasztási kérdésként.
Uh-huh. És te mit gondolnál mondjuk a nyugati projektről, tehát a nyugati-déli összekötéséről?
A nyugati-déli összekötés kell, ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy baromi nagy projekt. Tehát annak szerintem egyrészt nincs realitása az uniós források nélkül most jelen állapotban. Másrészt meg a nyugati-déli az tipikusan egy olyan, hogy nem szabad izoláltan. Tehát nem juthat arra a sorsra, mert akkor tényleg az a legrosszabb, hogyha arra a sorsra jut, hogy elkezdjük megcsinálni, aztán ott maradt torzónak izoláltan. Tehát a nyugati-délibe szerintem csak akkor lehet és szabad belekezdeni, hogyha van hosszú távon adott esetben minden politikai oldalon átívelő közlekedés politikai konszenzus arról, hogy ezt végig kell vinni. Uh-huh. Tehát izoláltan, tehát ha elkezdjük, megcsináljuk, és ott marad izoláltan, és Rákospalota Újpest olyan állapotban marad, amilyenben, akkor semmit nem csináljuk.
Vagy mondjuk akár a kelenföldi pályaudvar épülete.
Hát az jó, igen, most vasútforgalmi szempontból nézve akár össze is dőlhet, mert érdemben az új aluljáró lett az állomás épület, valljuk be. Uh-huh. De igen, tehát azokra az infrastruktúra elemekre utalok, amik csatlakoznak. Tehát ugye semmi értelme. Most a nyugati déli alagúthoz akkor mondanám példának a nyugati Kőbánya Kispest szakaszt, ami esik szét a szemünk előtt. Tehát hogyha ahhoz nem tudunk a projekt keretében hozzányúlni, akkor ne építsünk alagutat, mert annak tényleg semmi értelme.
Szükség van egyáltalán vasútra? Tehát, hogy, és ezt nem csak magyar emberként kérdezem, hanem Európában vasúttal előszeretettel utazóként is kérdezem. Kell még egyáltalán vasút, ez az ózsdi megoldás, vagy oké, persze, hát fejlődnek az eszközök, meg kényelmesen is lehet utazni, de hogy nem elavult ez a dolog, ezzel a kötött pályával, nem tudok háztól házig menni, stb.
Igen, egy olyan országban, ahol a középosztály is megengedheti magának a helikopteres utazást, hogy egy klasszikusra utaljak vissza, egy olyan országban mondjuk a vasút az valóban elavultnak tűhet, de most a viccet félretéve, tehát igen, jó a kérdés. Ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy a fejlett ipari országok mindegyike valamilyen vasúti infrastruktúrát fenntart. Tehát nyilván Albánia megvan vasút nélkül, Afrika jelentős része megvan nélküle, Izland is megvan nélküle, de hogyha nagyobb, összekötöttebb európai, észak-amerikai, ázsiai országokat nézzük, azért mindenkinek van a maga igényeire szabott vasúti infrastruktúrája.
De ez nem csak egy maradvány, hogy most már többbe kerülne felszedni ezeket a nyamvas sídeket, meg már van szép épület, meg minden, ez nem csak egy maradvány, hanem ez tényleg jó dolog?
Nem feltétlenül, hát nyilván ugye építünk arra, ami megvan, tehát ugye mindig egyszerűbb egy meglévőt karbantartani és vagy felújítani, mint nulláról építeni, de elég sok országban, fejlődő országban látunk nulláról végzett építést. Ugye ennek a legextrémebb példája nyilván Kína, ahol a semmiből csináltak 20 év alatt a világ legnagyobb nagysebességű vasúti hálózatát megcsinálták a nulláról 20 év alatt. Tehát azt sem viccből csinálták, nyilván ők is számoltak és arra jutottak, hogy ezt kell. Ugye két dolog van, egyrészt az áruszállításban ez puszta fizika, nyilván nem fogsz tudni mindent elvinni más módokon. Tehát ugye a berlini légi híd óta tudjuk, hogy lehet szenet is szállítani repülőn, csak nem környezetbarát, meg rohadtul nem éri meg. Tehát nyilván lesznek mindig olyan áruféleségek, amit vasúton lehet jól mozgatni, a súlya, a fajsúlya, vagy egyéb körülményei miatt, vagy az összvolumene miatt. A másik pedig a személyszállítás, itt ugyanez van, hogy azokat a volumeneket megmozgatni, amit vasúton meg tudsz mozgatni, azt nem nagyon tudod máshogy, tehát nincs rá megoldás jelenleg, amivel meg tudod mozgatni. Tehát most a poénra visszatérve, hogy a helikopterre nem tudsz egy 8 milliós agglomerációt kiszolgálni, arra csak a nagyvasúti vagy városi vasúti rendszerek képesek.
Igen, éppen mi nyáron elég sokat utaztunk most vonattal augusztusban a fiammal, és éppen számolgattunk, hogy összecuppantottak 2 vagy 3 ICE ilyen motorvonatot Németországban.
Kettőt,
igen, hármat, nem, igen.
Kettőt, a három az sok.
Igen, de hát iszonyat hosszú volt, és éppen kiszámoltuk, hogy azon egy 1000 ember így szépen utazik. Hát az busz.
Lazán, igen. Ja. Igen, lazán, és hogyha elővárosiban nézed, akkor ez a belépő szint. Tehát, hogyha mondjuk a londoni Elizabeth Line-t megnézzük, ugye, amit nem még nyitottak meg, ez a egyébként a budapestinek analógiája, tehát ez a város alatt kelet-nyugati irányba átmenő új vasútvonal. Ott például az 1000 fő az a belépő, tehát ott egy jó kitömött szerelvény ezen 1500 fővel is megy.
Hát most egy nagy kő esett le a szívemről, mert én egy nagy vasút szerető ember vagyok. Magyari Zoltánnal beszélgetünk, te is azt mondtad közben?
Csak azt akartam mondani záró gondolatként erről, hogy nincs igazán alternatív megoldás jelenleg.
Jó.
Tehát amíg nincs, addig erre szükség lesz.
Tehát Magyari Zoltánnal beszélgetünk, a regionalbahn.hu szerkesztőjével. Az előző kérdésben egy kicsit utaltam arra, hogy nem csak magyar emberként kérdezem ezt a vasúti dolgot, hanem Európában vasúttal sokat közlekedőként is, hogy szerintem egy picit recseg az európai rendszer is. Most nem csak arra gondolok, hogy nyáron Ausztria eléggé elesett elég sok felújítás miatt, tehát a Ausztriát valamilyen szinten érintő vonat az rengeteget késett minden irányba, az országon belül is. Én ezt tapasztaltam. És... Igen?
Bocsánat, szabad ne feled, Ausztriának egy nagy baja volt a nyáron, az, hogy a Westbahn átépítése, hát most nyáron időzítettek egy pár tényleg nagy szavartatást okozó vágányzárat a Westbahnon. Ennek az egyik része például egy 4 vágányosítás Linz és Wales között megcsinálják 2-ről 4 vágányra. És az egy annyira kritikus infrastruktúra szakasz, hogy annyi mindent érint, hogy gyakorlatilag ha bármi van, vagy hozzá kell nyúlni, akkor az elég komoly felszorulást okoz.
De az... Ugye mi 2 évvel ezelőtt egy nagyon kedves szakértő barátom javaslatára vásároltuk ezt a bérletet, azt te voltál, és akkor, tehát 2022-ben indultunk el mi ezen az európai vasutas őrületen, és nem bírunk leállni azóta. Hogy mondjam, kicsit ilyen addiktívak lettünk, imádjuk.
Addiktív, igen.
De imádjuk. Csak egy beszélgetés a fiammal, hogy, mert ugye most került abba a korba, hogy már neki nem ingyen volt a jegy. Tavaly még meg tudtuk venni úgy, mert 12. születésnapjáig, ha addig elkezdjük az utazást, akkor még ingyenes. Tehát egy felnőtt bérlet mellé 2 gyermekbérletet lehet ingyen mellé cuppantani. Tehát tavaly még így történt. Idén már, hát így vakartam így a fejemet. Jó, egyébként ez is, hogy mi első osztályon utaztunk, tehát, és nem is csak a puposkodás miatt, hanem te is ezt javasoltad, hogy annyi ember utazik, és ezt tapasztaltuk is, annyi ember utazik, hogy a kicsit adhok jellegű utazási szokásoknak megfelelően, most csak mondok egy példát, délután 5-6 felé eldöntöttük, hogy... ott hagyjuk Kopenhágát, mert a fiam előtte kicsit lebetegedett, ott fázott, nem volt kedve bringázni, mondom, akkor irány dél, és egy Kopenhága-Grádó utat tettünk meg egy nap alatt, de ezt eldöntöttük délután 5-kor, éjfél előtt 6 percen már ültünk a vonaton. Úgyhogy, tehát ehhez jobban passzol az első osztály. Most ezt csak egy kicsit így magyarázkodom itt a kedves hallgatóknak. De mindegy, szóval, hogy... És akkor azt beszéltük, hogy te figyelj, ebből az összegből, könyörgöm, elmenjünk 5000 kilométert autóval. És akkor ez volt a válasz, de vonattal olyan jó. És akkor ebben maradtam. Mi vonattal olyan jó?
Úgyhogy... Igen, meg az autónál nem tudom, hogy beleszámoltad, de az amortizációt...
Igen, jó, igazad van.
Meg hogy vezetned kell.
Jó, de bocsi, a jegyben meg tudom, mi volt? Tehát, hogy oké, hogy 700 euró volt kettőnknek a jegy, de egy 70 ezeret elcuppantottam még helyjegyekre. Úgyhogy azért figyeltem rá. figyeltem rá, hogy ha lehet, akkor hagyjuk ki a helyegyes szakaszokat, meg stb. Na mindegy, szóval azért nem egy olcsó mulatság ez sem. Még egy beszélgetést hadd idézzek a fiammal, egy kicsit visszautalva a beszélgetésünk előző részére, hogy talán Ausztriában utaztunk egy IC vonaton, hogy mondjam, egy ilyen tisztességesen megőszült szerelvényben mentünk, de minden tiszta volt, de úgy érezhető volt a kor rajta. Fiam azt mondja, 10 év múlva ez jön Magyarországra. Úgyhogy... és ez nem vicc, mert ugye most ez a policy, ugye a magyar kormányban, hogy akkor nézzünk kevésbé trágya a vonatokat a környező országokban, ugye?
Igen, elértük ide, szuverén és büszke nemzetünk elérte 2024-re ezt a pontot, hogy állami szinten a kimondott minőségcélünk a lomizás. Hát nem tudom, igen, most ez a mondás, hogy akkor használtat kell venni. Ugye ez nem egyszerű, erről beszéltünk korábban, hogy azért a használt az azért kerül ki a piacra, mert használt. Tehát ez pont olyan, mint az autónál. Hát nyilván az nem a legjobb állapotú jármű lesz, nem a legkényelmesebb jármű lesz. Tehát most reálisan, amit tudunk vásárolni, az nagyjából az, ami Nyugat-Európában mondjuk 20-30 éve volt menő. Tehát az IC-kocsi, amint elutaztál Ausztriába, ezek mondjuk a 90-es évek elejének technikáját jelentik. Nagyjából 80-as évek vége, 90-es eleje. Ezt tudjuk most megvenni, ugye a Raber City kocsik, tehát a Gyesevnél ezek már futnak, a Márnak nem kellett akkor, rengeteg környékbeli csár, stb. Vasút bevásárolt ezekből. Most a holland IC kocsikat rebesgetik már régen, ugye azok is 80-as évek vége. 80-as évek másik fele, nem rossz járművekben, na hát ez... Most azért csodát ne várjunk.
De akkor nekünk nem jár új.
20
éves autó. Mi volt az a villamos, azok a zöld villamosok voltak, hannoveri villamosok, amiket még ugye az első főpolgármester idejében vásároltak. Én akkor attól is depressziós lettem. Miért nem jár nekünk új? Könyörgöm. Na jó, mindegy.
Hát azért nem jár, mert az új az drága. Tehát,
hát járni-jár, csak nem jut a klasszikus így szerint.
Járni-jár, csak nem jut, igen. Ez egy pénzkérdés, tehát az új az drága. Tehát most itt a GSF kapcsán láttuk, hogy mennyibe kerül nagyjából egy ilyen szerelvény. Most már 4 milliárd forint egy viszonylag rövid IC motorvonat. Tehát, hogy ja, ez erre le kell szenni.
Igen. Na de visszatérve ugye az előző gondolatmenetre, hogy azért recseg egy kicsit az európai rendszer is. Tehát oké, most Ausztria elesett itt, ahogy mondtad, a Westbahn felújítása kapcsán, illetve következtében, de azért késéseket korábban is tapasztaltunk, talán Svájcban kevésbé, meg a francia vonat is egész, francia vasút is egész pontos, de azért az általam mindig nagyra becsült Deutsche Bahn, azt egyébként a helyiek hát úgy szidják.
Igen, a Deutsche Bahn az katasztrófa.
De mindenhol, tehát hogy mindenhol késnek a vonatok. Na most,
mindenhol, ugye, igen.
De akkor de miért van ez? Tehát, hogy itt valami akkor recseg itt a rendszerben, vagy valami a struktúrában nem klaffol.
A DB azt hívta be, amit egyébként valószínűleg Magyarország is be fog majd hívni, remélem bizonyos értelemben, mert akkor az azt jelenti, hogy fognak felújítani a végén. De ugye a DB azzal járt pórul, hogy ott egy elég hosszú idő volt el, tehát egy 10-15 olyan év, amikor ugye az angol ez deferred maintenance-nek hívja, tehát ez az elhalasztott karbantartás, vagy még inkább elhalasztott fejlesztés. Tehát a DB-nek volt egy viszonylag hosszú időszaka, amikor ugye számviteli alapon, ugye számviteli pozitívra törekedtek abban az értelemben, és ugye nyilván, ha a kiadásokat kell megfogni, akkor mi az első, amit meg tudsz fogni anélkül, hogy látszon, az nyilván a fejlesztés, meg a karbantartás per fejlesztés. Tehát mondjuk lecserélni egy régi biztosító berendezést, ugye az abszolút nem látványos történet, a kutya nem látja, viszont hogyha kihúzott, tehát ha kihúzott, akkor idén nem történik semmi, de nyertél pénzt. Tehát hogyha egy ilyen nagyon egyszerű számviteli szemlélettel állsz hozzá egy német hálózat méretű dolognak, akkor ki tudsz húzni egy csomó olyan fejlesztést, ami a jövődet éli fel. És gyakorlatilag ők sok szempontból felérték a jövőjüket, és nyilván észbe kaptak.
És most picit kezd rájuk borulódni, ugye?
Hát most az borul rájuk, hogy gyakorlatilag az egész ország fel van túrva, tehát annyi mindent kellene behozni ebből az elmúlt 10-15 éves hiányból, hogy egyszerűen mindenhol vágányzár van. Tehát a német hálózaton távolsági vonattal nem tudsz úgy végigmenni a német hálózaton, hogy legalább 3-4 ilyen nagyon problémás körzetbe bele ne fussál, ahol terelés, feltúrás, stb. Van. És ez teljesen szétveri hálózati szinten a menetrendszerűséget.
A másik probléma ez az egységességtelenség. Tehát, hogy nincs egységes jegyrendszer például. Tehát, ahogy a mobilnál meg tudták oldani ezt a roaming rendszert, valami ilyesmit az Európai Uniónak érdemes lenne kitalálni. Mondok egy példát, amikor ez az ominózus eset történt, hogy eldöntöttük, hogy Kopenhágából Grádóba megyünk, akkor úgy volt, hogy nem tudunk jegyet venni ezt Verona és Velence közötti szakaszra, hanem szálljunk le, és vegyük jegyet, mert az olaszoknál helyjegyet nem tudsz online megvenni. Egyébként online helyjegyet nagyon sok helyen nem tudsz megvenni, tehát, de Ausztriában tudsz, az ÖBB app, tehát a mobilos applikáció az továbbra is szerintem ennek a csúcsa, ennek a műfajnak a csúcsa, és egyébként Németországban is tudsz, meg stb. Stb. De valahogy nincs egy egységes rendszer, nem csak hogy árban, tehát az, hogy például olaszoknál, Franciaországban iszonyatosan drága a helyjegy, meg Hollandiában is, de Németországban, meg Ausztriában egységesen 3 euró, ami egy viselhető és követhető összeg, a hostól és az osztálytól függetlenül. Tehát hogy valahogy ebben nem kéne előbbre mozdulni.
Kellene, most nyilván te Interrailre vettél helyjegyet, ugye?
Igen.
Hát az egy érdekes történet, mert sok ország, például Franciaország, meg ahol nagy sebességű hálózat van, ott azért egy kicsit büntetik az Interrailt ilyen szempontból.
Igen, éreztük.
Azért is drágább mellé a helyet.
Egyszer volt, hogy elkéstünk egy vonatot, és arra tettek föl minket, és a késéssel, tehát hogy lekéstük egy csatlakozást, előbb értük oda, mert egy TGV-re tettek föl minket. Tehát nagy sebesség van.
De alapvetően az Interrail, a csóró Interrailes utast idézőjebben azért büntetik, ahol tudják. Tehát ugye az Interrail, akik annyira nem feltétlenül jó, mert ugye általában a Interrailt vált, az sokat utazik, és akkor nyilván az élelmesebb, vagy kevésbé, hogy mondjam, felhasználó barát vasutak, nyilván az Interrail mellé azért próbálják még nyírni a birkát, és akkor ezért drágább a helyjegy, meg nem lehet minden vonatra felszállni. Na, de tehát, hogyha nem Interrail-el utazol, ugye ez akkor is egy reális probléma, hogy nincs egységes európai rendszer. Sajnos ugye az európai vasút az egy rettenetesen arhaikus, szervezetileg arhaikus történet, hogy itt nemzeti vasutak vannak, és ilyen-olyan európai vasúti csomag, blablabla, meg szabadpiac, meg open access. Igazából még mindig ott járunk uniós szinten, hogy azért a nagy nemzeti vasutak diktálják a tempót, és ugye a nemzeti vasutak meg a saját szemétdombjukon királyok, és ugye ezt megtehetik,
igen,
hogy azt mondják, hogy például ők nem értékesítenek egységes rendszerbe, erre is mindig van ilyen felbuzdulás, vannak ilyen startupok egyébként, akik egész Európára.
Nézegettem egy párat.
Igen, ezek
nincs.
Jönnek, mennek. Nem igazán fog működni, és akkor ilyen perek is voltak, hogy például a DB nem teszi elérhetővé harmadik félnek a helyfoglalási rendszerét. Ez megy, ez a tilitoli, és akkor nyilván Európai Uniós szinten is. Hát ilyen prostóságok vannak, hogy mit tudom én, az osztrák üzemeltető nem volt hajlandó az első belépő magánvasútnak a vonatait feltenni az állomási kijelzőre, és akkor ezért is erre kellett menni. Hogy akkor a pályavasút az tulajdonképpen független a szolgáltató vasúttól, bár egy koncernben van. Tehát ő nem diszkriminálhat. Nagyon lassan halad ez. Most mondok egy extrémebbet egyébként, ami vicces, meg szomorú egyszerre. Megy egy tehervonat Németországból Magyarországra, Ausztriánát, akkor 3 különböző vonatterhelési kimutatás, tehát gyakorlatilag ez a kocsi lista. 3 különböző kocsi listát kell produkálni az érintett vasúttársaságnoknak, mert minden országra más formátum, más szabvány van. Van, ahol elektronikusan feladják a mozdonyvezetőnek a lassú jeleket, írásbeli utasításukat, van, ahol nem, meg kell állni a határon, felvenni, aláírni, tehát hogy ez egy vicc.
Igen. Oké, tehát pont ez mutatja, és egy percünk van, Zoli, hogy oké, ezt megértettem, hogy maga az elv az rendben van, tehát hogy vasút kell legyen, de valahogy akkor a megvalósítás. De például mi Bordóból mentünk Párizsba, felszálltunk a vonatra egyszer csak, és 2 óra 3 perc múlva onnan 550 kilométerrel leszálltuk. A vonat fölgyorsított 300-ra, majd nem lassított szinte soha, majd Párizs előtt lassított, és leszálltunk. Perc pontosan nem lehet, hogy akkor esetleg inkább ez az irány, vagy Nem tudom, szállt, hogy itt hát megvalósítással, tehát itt mit kéne csinálni, mi lenne itt a megoldás?
Több unió, az ellenpérát elmondom neked, a német ICE már járt Londonban 2013-ban demo céllal, de 11 év alatt nem sikerült még a német ICE-nek a rendszeres közlekedését a csatorna alagúton át Angliába beindítani. Tehát több unió, jó, most tekintsünk el attól, hogy azóta volt egy Brexit, de a problémát érzed.
Igen.
Tehát folyamatosan ilyen adminisztratív hülyeségekkel korlátozzuk a saját lehetőségeinket. A vasúton sajnos azt kell mondjam, vagy szerencsére, hogy ott több unió kellene. Uh-huh. Kevesebb idézőjelben szuverenitás, meg saját nemzeti hagyományok ápolása, például a vonatterhelési kimutatás formátumában, hanem egységesítés kellene, nagyon-nagyon lassan halad.
Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy így át tudtuk ezt az egészet beszélni, és hogy be is tudtam csempészni egy kis élménybeszámolót. Úgyhogy lesz téma, ezt folytatjuk még szerintem itt akár a közeli jövőben is. Ugye?
Így van, leégett dízelmotorkocsikról és mozdonyokról nem beszéltünk.
Jaj, de jó. Köszönöm szépen. Magyari Zoltánt hallották, a regionalbahn.hu szerkesztét. Jövő héten folytatjuk, akkor lehet, hogy egy kicsit repülünk. Vigyázzanak magukra, addig is Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig. Hey,